Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenek szent igéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található János evangéliumának 5. fejezetében, a 31. verstől a 47. versig.
Ha én magamról tanúskodom, tanúságtételem nem igaz. Más az, aki tanúskodik mellettem, és tudom, hogy igaz az a tanúságtétel, amellyel tanúskodik mellettem. Ti küldötteket menesztettetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én a tanúságtételt nem embertől kapom. Ezeket csak azért mondom, hogy ti üdvözüljetek. Ő az égő és fénylő lámpa volt, de ti csak egy ideig akartatok örvendezni világosságában. De nekem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál, mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, tehát amiket cselekszem, azok tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. De maga az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. A hangját nem hallottátok soha, az arcát nem láttátok, és igéje sincs maradandóan bennetek, mert nem hisztek annak, akit ő elküldött. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, de ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem fogadok el, de ismerlek titeket, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be. Ha más jön a maga nevében, azt befogadjátok. Hogyan is tudnátok hinni, amikor egymástól vesztek dicsőséget, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely az egyetlen Istentől van. De ne gondoljátok, hogy én vádollak majd titeket az Atyánál. Van, aki vádoljon titeket, Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, mert ő rólam írt. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, hogyan hinnétek az én beszédeimnek? Eddig a felolvasott ige, gyertek, imádkozzunk. Édesatyánk, a Krisztusért köszönjük, hogy egybegyűlhettünk a te házadban. Magasztal a szívünk, hogy minden a te kezedben van, a mi életünk is. Köszönjük, hogy Krisztus életében, halálában és feltámadásában megmutattad nekünk, mennyire szeretsz minket. Köszönjük, hogy féltőnc szerető figyelmet kísért végig az elmúlt héten is. Látta győzelmeinket és vereségeinket is. Jövünk hozzád, Istenünk, hogy ajándékozz meg új kezdéssel, új lendülettel. Uram, ma hatalmadról tettél bizonyságot. Kérünk, értesd meg velünk, hogy a mi földi életünk fölött is hatalmad van, és ez nem bilincsbe verő, hanem biztonságot adó hatalom. Add meg, Uram, hogy mind bátran bízzuk rád az életünket. Kérünk, Szentlélek Isten, munkádért, hogy a szeretet kapcsaival vonj közel minket is, magadhoz és egymáshoz. Szólj, Urunk, itt vagyunk, szolgáid hallják szavadat. Kérlek, Urunk, taníts minket, hívunk téged, légy jelen közöttünk a te nevedért. Ámen.
Ámen. Istenünk bűnbocsájtó üzenetét János leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az ige hirdetésre készülve a 301. dicséretünk 6. versét énekeljük. Így kezdődik, kérünk Úristen tégedet. Istennek szent igéje, amelynek alapján szent lelkének segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található a felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről János evangéliuma 5. fejezetében, a 39. és a 40. versben. És ti azért kutatjátok az írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonságot, de ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ma szerte az országban Biblia vasárnapot tartanak a reformátusok, ez a március első vasárnapja mindig ez a nap. Nagyon sok mindent lehetne mondani a Szentírásról, de előttünk most csak a Szentírás legyen, az Isten igéje, hogy mit mond az igéről az Úr Jézus Krisztus. Mert ő a lényegről beszél, arról, hogy mire adatott nekünk a Biblia. Hogy nem csak egy könyv, a könyvek könyve, hanem az egyedüli könyv, ami Jézus Krisztusról szól, róla tesz bizonságot, éppen ezért az örök életről egyedül csak innen tudhatunk. Ezért az életnek beszéde, és nem csak az új szövetség, hanem az ószövetség is. Isten erre rendelte. Jó lenne, ha mi erre használnánk, úgymond, a Szentírást. De mire használjuk? Elmondtam már ezt a történetet szerintem, és gyerekeknek mindig el szoktam mondani, Zimányi Jóska bácsitól hallottam. Gyerekkorában neki nagy kincs volt a családban a Biblia, a Szentírás volt egy darab. Édesanyja buzgón olvasta, mindennapi kenyere volt, és egyszer kölcsönkérte a szomszéd. Sokat imádkoztak a szomszédért, és örültek, hogy erre sor került, szívesen adták. Imádkoztak is közben, hogy hát ha amikor olvassa, akkor megtér. De nagyon hiányzott nekik, nem volt másik. Eltelt egy hét, eltelt két hét. Hát két hét után már mondta az édesanyja, hogy Józsikám, menj már át a szomszédba és kérd vissza. Hát a szomszéd nem adta. Adtak még egy kis türelmi időt, eltelt még egy pár hét, de aztán mondta az édesanyja, hogy most már mindenképpen kérd vissza a Szentírást. És Józsika bement, és hát hallja, hogy a bácsi bemegy a szobába, nagy zihálások, püffenés, dörrenés, aztán kijön kezébe a Bibliával, és ezzel a mondattal, hogy hát kitört a szekrényemnek a lába, és pont egy ilyen könyv kellett, hogy kitámassza, és hát tényleg nagyon fog most hiányozni ez a Biblia. Azért mondtam ezt a példát, mert tulajdonképpen van, aki csak ilyen dologra használja a Szentírást. Egy vastag könyv, szép kötésben, el lehet helyezni, szép nyelvezete van, lehet benne gyönyörködni, okos mondások vannak benne, lehet belőle bölcsességet kiolvasni, jól mutat a polcon, még szükség lehet rá valamikor valakinek a családban. Aztán használjuk a magunk igazolására is. Abba kapaszkodunk. Isten helyett csak a Szentírásba, csak egy könyvbe. Ki lehet belőle ragadni igéket, mondatokat, és arra fel lehet építeni tanításokat, egymásnak ellentétes tanításokat is. Önkényesen ki lehet belőle ragadni igazságokat, amire aztán épülhetnek közösségek is, vagy dogmatika. Az Isten nem erre adta, hogy magunkat igazoljuk. És nem is arra adta, hogy egymást fejbe vágjuk vele. Én tartom kézben a Szentírást, használom, és ezzel jól beledöfök a másik emberbe, talán testvérbe, aki nem tetszik nekem, látom egy fonákságát, vagy látom egy bűnét, és akkor a fejére olvasom azt a bűnét egy igeverssel, hogy nem érti, még mindig nem érti, hogy nem veszi komolyan, és nem tartja be. Tehát én, az ember lesújtok az ige kardjával, csak az Isten ezt a kardot úgy adta, hogy először a saját életünkbe vágjon, saját életünket tisztítsa meg, tegye helyre azt, ami nem oda való. Jézus Krisztus ezekben az igékben farizeusoknak beszél, őket bírálja, hogy nem arra használták az írásokat, amire kell. Úgy tekintettek arra, mint valami kézi könyve, törvénykönyvre, törvények sokasága, amit aztán próbáltak erőlködve így úgy megtartani, de közben maradtak a kárhozatban, saját igazságukban, és mások is elől is elállták az utat. A Szentírás Jézus Krisztusról tesz bizonságot. Nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus ezt az Ószövetségre mondta, de az egészre ugyanez áll, a Biblia minden egyes könyvére, hogy Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Az Ószövetségben végig vonul egy úgy nevezett vörös vonal a kegyelemről, amit az Isten készített el, és nem csupán a zsidó népnek készített el kegyelmét, hanem mindazoknak a pogányoknak is, akik benne hisznek, akik hozzáfordulnak. Már a bűnesetnél ott van az ígéret, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos, ott van Krisztus. Ábrahám magvában megáldatnak a föld minden nemzetségei, és nagyon-nagyon sokáig lehetne sorolni ezeket az igéket, amik Krisztusra mutatnak, utalnak. Folyamatosan találkozunk az Ószövetségben az áldozattal, a véres áldozattal, ami eltörli a mi vétkeinket. Az Ószövetség emberének be kellett mutatni, hogy megtisztuljon, hogy megnyíljon az út az Isten felé. Előre mutat minden áldozat Krisztus keresztjére, ahol ő bemutatta az egyszeri és tökéletes áldozatot értünk bűnösökért. Szól az ige a messiásról, aki eljövendő és szabadítója lesz a benne hívőknek. Csodálatos proféciákat találunk az egész Ószövetségben, de különösen a profétáknál, pontosan megjövendőlve a Jézus Krisztussal történő eseményeket, helyszíneket, több száz évvel az ő születése előtt. Zsoltárok is beszélnek róla, a fiúról, akit csókolhatunk, tisztelhetünk, és a kegyes hívők már benne hittek, és őt várták. Az Ószövetségben Isten magához hív, és nem elégszik meg a törvény ismeretével. Azt mondja, hogy szeretetet, engedelmességet kívánok, és nem áldozatot. Ráfigyelést kívánt már ott is az Isten, velejárást. És a törvények is Krisztushoz vezetnek bennünket, hiszen nem vagyunk mi képesek azt betartani, egyetlen egyet sem a magunk erejével. Hozzá mehetünk, és akkor más értelmet nyernek a törvények is. Mi már kiváltságosabb helyzetbe vagyunk, mert ismerhetjük az egész új szövetséget is. Olvashatunk 4 evangéliumot benne, Jézus Krisztus életét, születését, halálát, feltámadását. Olvashatunk az egyház születéséről, terjedéséről. Olvashatunk leveleket, hogy hogyan ment tovább, hogyan adták tovább az evangéliumot, és hogyan él Jézus Krisztus Szentlélek által azokban a szívekben, akik neki engednek. Láthatjuk, hogy mit végez el a hívő ember életében ez a kegyelem, sőt, bepillantást nyerhetünk az igéből egészen a bárány trónjáig, az eljövendő eseményekig. Tudhatjuk, hogy hogyan fog Jézus eljönni majd ítélni eleveneket és holtakat, és hogyan fog majd uralkodni. És miközben olvassuk, hallgatjuk a Szentírást, a Szentlélek bemutatja nekünk Krisztust. Kegyelmesen fellebbent előlünk egy fátylat arról a titokról, hogy kicsoda ő. Hogy ő mindezt értünk tette, hogy ő a mi életünknek a megváltója. Azért is énekeltük az istentisztelet előtt ezt az éneket, a 344-et, hogy királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának. Ezt a titkot a Szentlélek fellebbenti, ha hittel veszük kézbe a Szentírást. Tudakozzuk is az írásokat. Az nagyon jó, hogy a farizeusok ezt tették, hogy tudakozták, és nagyon jó, hogyha mi is tudjuk ezt tenni. Az nem kérdés, hogy olvassuk-e, vagy ne olvassuk. Olvassuk, de olvassuk jól az igét. Mindenkit csak biztatni tudok erre, hogy vegye kézbe, keresse benne az összefüggéseket, csodálkozzon rá a kijelentés nagyságára. Kutassa benne, hogy mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata az életére nézve. A Szentírás tanulmányozása nagyon-nagyon fontos, de ez még nem jelenti az életet. A Zsoltárokban több ilyen utalást is találunk. Gondolok itt például a 119. Zsoltára, hogy milyen sokat jelent a Zsoltárosnak az Isten igéje, törvénye, hogy arról éjjel-nappal gondolkodott, és a korabeli zsinagógák mellett mindig építettek egy külön iskolát is, ahol a zsidó férfiak kívülről is megtanulhatták a törvényt, hogy ott legyen a gondolataikban, memorizálniuk kellett, hogy ott legyen a szívükbe, hogy ennek alapján éljenek, hogy az ige üzenete átjárja az egész lényüket, gondolataikat, irányítsa lépéseiket, érzéseiket. Tehát legyen időnk a Szentírás tanulmányozására, arra, hogy csendben előveszem, amikor nem szól más a háttérben, csak én szólok az Istenhez, és ő szólhat hozzám, amikor olvasom, és nem csak egyszer gyorsan kutyafuttában, hanem odafigyelve, gondolkodva, közben kérdéseket téve fel, és ez az idő soha nem elvesztegetett idő, még akkor sem, hogyha úgy állok fel az ige olvasása után, hogy még mindig nem értem. Mert kérhetem Isten szent lelkét, hogy közben vezessen Krisztushoz, hogy igazán megértsem. Könyöröghetek, hogy nyissa meg Isten előttem az ige ajtaját, hogy a lényeget is értsem belőle, Krisztust. És azt, hogy azok az igék, azok hogyan vonatkoznak az én életemre itt és most, személyesen. És hogyha nem értem, akkor kérdezzek. Akkor kezdjem el én is keresni és kutatni. Lehet ma már sok jó magyarázatos, áhítatos könyvet találni, és lehet kérdezni hitben előjáró testvéreket, gyülekezeti tagokat, hogy te mit értettél belőle, vagy hogy értetted, neked mit mondott. Mint amikor tudom azt az életbe, hogy igen, el kell érnem egy célba, és addig kérdezősködöm, hogy merre vezet az út, hogy hol van az az utca, hol van az a házszám. És ha megtalálom az utcát, akkor jó, és elmegyek egészen a házig, és be is kell, hogy csengessek, és beléphek abba a házba. És akkor érkeztem meg, amikor már beléptem abba a házba. Hát valahogy így van az ige tudakozásánál is, hogy tudakozzam, de lépjek be az Isten hatókörébe, Jézus Krisztus kegyelmébe, mert ő ezt felkínálja nekünk. A farizeusoknál a tudakozódás az megmaradt emberi szinten, a betű pedig öl, a lélek az, ami megelevenít. Megmaradtak tudakozás közben az emberi gondolatoknál, és a szent könyvekre való hivatkozás az megkötözte őket. A Biblia tanulmányozásuk nem érte el a célját, mert csak az ismereteket növelte. Belül közben a gőgöt és az önelégültséget, hogy én ezt jól tudom, én már ismerem, sőt, be is tartom maradéktalanul, és Istenre már nincs is szükségem. Ők maguk nem akartak bemenni az Isten országába. Ha a Szentírás csak a fejbe van meg az életünkbe, akkor attól még el fogunk kárhozni. Ezek szerint van olyan Biblia tanulmányozás is, ami nem éri el a célját. A Biblia minden lapja Krisztusról szól, és minden olvasóját mindenkor magához szólítja, és hogyha ez nem történik meg, akkor lényegi dolog nem történik meg, mert ez a fő dolog, oda menni hozzá, az Isten fiához, aki által mi is fiakká lehetünk, visszakapva a mennyei örökséget. Tehát menjünk oda magához, Jézushoz, hogy életünk legyen, hogy benne higgyünk, hogy legyen szoros kapcsolatunk mindenkor ő vele, ne engedjük el az ő kezét. Mert aki Jézushoz oda talált, az megtalálta az életet. Hát te vele való közösséget semmi nem pótolja. Nem pótolja az ismeret, nem pótolja még maga a gyülekezet sem. Tehát Isten igéje mutatja meg az utat Krisztushoz, irányt ad, de attól még nekem oda kell mennem hozzá. Ha valakinek elolvasom az e-mailjét, vagy a levelét, akkor az ugye nem ugyanaz, amikor oda megyek hozzá, és személyesen találkozom vele, vagy ott vagyok mellette. Persze lehet valaki, akinek kérdés itt, hogy mit jelent oda menni Jézushoz. Azt jelenti, hogy lélekben, imádságban kiszolgáltatom magamat neki. Elcsendesedem, úgyhogy a szívemet kinyitom feléje, és hagyom, hogy ő munkálkodjon a szívembe. Ha kell, akkor bíráljon, incsen, mondjon azt, amit akar, hogy megteremtődjön a közösség is vele. Ezt hívjuk más szóval megtérésnek, vagy Isten oldaláról fogalmazva újjászületésnek. De a hívő életének is ez a visszatérő mozzanata, hogy én Jézus elé borulok, keresem vele a közösséget, és miközben vele vagyok, változnak át a szívem indulatai és gondolatai. Akarunk-e hozzá menni? Az ördög erre azt mondja, hogy csak azt ne. És meg is tesz mindent, hogy ez a lépés kimaradjon. Hogy este már túl fáradt legyek hozzá, reggel meg sietnem kelljen, napközben meg mindig történik valami, és akad elég nagyon fontos, fontosabbnál fontosabb tennivaló. És elhiteti velem az ördög, hogy már nem olyan lényeges, hogy oda menjek hozzá. Így is eleget tettem. Vagy felerősíti bennünk a külső-belső hangokat, hogy ne legyünk csendben, támaszt aggályokat, a szívünkbe félelmet. Viszont a Krisztusból való közösségből származik mindig az áldás, az erő, és formálódik át az életünk. Tehát merjük kézbe venni a Szentírást, különösen ma Biblia vasárnap, akár a délutánunkba is, vagy esténkben is hagyjunk rá időt, de ugyanakkor hagyjuk, hogy ő vegyen kézbe, mármint Jézus Krisztus, hogy átformáljon, és alkalmassá tegye az életemet a szolgálatra, arra, hogy az ő szeretetét tudjam sugározni és továbbadni. Amen. Isten igéjére válaszként imádságos szívvel énekeljük a 225. dicséretünk 5. és 6. versét. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a kijelentésedért, azért, hogy olvashatjuk az igédet, hallhatjuk a te igédet, de legfőképpen dicsérünk és magasztalunk a testet öltött igéért, Jézus Krisztusért, hogy mi hozzá mehetünk, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Köszönjük azt, Urunk, hogy az egész Szentírás róla beszél. Köszönjük, hogy a vele való közösségben formálódik, teljesedik ki az életünk. Köszönjük azt, Urunk, hogy nem kevesebbel akarsz megelégíteni, hanem így saját magaddal. És köszönjük, hogy ő az, aki tegnap és ma és örökre ugyanaz. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem akarunk hozzád menni, amikor azt gondoljuk hamisan, hogy a magunk ereje is elég, vagy a magunk bölcsessége is elég. Bocsásd meg, Urunk, amikor pótszereket keresünk, és bocsásd meg, Urunk, hogy nem olvassuk olyan buzgalommal a Szentírást, mint ahogy azt te szeretnéd. Nem adunk helyet neki a gondolatainkba, a szívünkbe, életünkbe, és a naptárunkba se, az időbeosztásunkba sem. Könyörülj, Urunk, hogy egyre értékesebbé váljék számunkra a te szavad és te magad, hiszen az vagy a legfőbb kincs, akit ha valaki megtalált, akkor mindent megtalált. Köszönjük azt, Urunk, hogy engedett, hogy gyönyörködjünk benned, és köszönjük, hogy ha ki benned gyönyörködik, annak átváltozik az élete, annak megadod a kéréseit. Köszönjük, Urunk, hogy eléd vihetjük a mi gyülekezetünknek is minden egyes tagját, a kicsiket, a nagyokat is, ezt a picit is, akit megkereszteltünk, és azokat is, akik már nagyon betegek, és nem tudnak idejönni. A te áldásodat kérjük mindegyik gyülekezeti tagunkra. Áld meg, kérünk, az imádságainkat hétközben is, köszönjük, hogy azok megvannak előtted, és kérünk, hogy áld meg most a csendben elmondott imádságunkat is. ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.